Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Érdekes emberekről szóló magazinunkat hallgatják, és a mai alkalommal két védőnővel volt szerencsém, vagy van szerencsém egy kis szűk helyiségben üldögélni és beszélgetni az életükről, meg a hivatásukról. Egyik őket Péterné Stanik Nikolettet már jól ismerik a rádió hallgatói, hiszen minden héten különböző izgalmas kérdésekről szoktunk beszélgetni. Másik beszélgetőtársam Olá Zsófia, negyedéves védőnő hallgató, aki a Szegedi Tudományegyetemen tanul, és nem csak védőnőnek, hanem majd el fogja mondani, hogy mi mindent még. És azért beszélgetünk éppen velük, mert gondolom nem csak engem érdekel az, hogy hogyan lesz valakiből egy fontos hivatásnak a gyakorlója, jelen esetben hogyan válik valaki védőnővé. Stanik Nikit kérdezem először, hogy nálad ez hogyan alakult ki az évek során.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Én nem nagyon tudok olyan időpontot mondani, hogy mikor fogalmazódott meg bennem. Az biztos, hogy amióta az eszemet tudom, azért tudom, hogy az egészségügy az a terület, ami engem annyira érdekel, de lehet, hogy ez köthető ahhoz is, hogy én nagyon sokat beszélgetem apukámmal a szervezetről, meg annak a csodálatos működéséről, és már ez szerintem elindított bennem egy ilyen kíváncsiságot, hogy hogyan is működhet, tényleg megismerni azt, hogy mi magunk, milyen dolgok történnek bennünk, és már nyolcadikos osztályos korom végére tudtam, hogy valahogy az egészségügy, de még nem volt tiszta, hogy mi is az a terület, amin én szeretnék elindulni, és akkor egy nyolcadik osztály után, akkor még Garbainak hívták, az egészségügyi tagozatára jelentkeztem. Ott azért betekintést nyertem sok olyan tantárgy kapcsán az ápolásba, gondozásba, a szociális háttérbe, ami tudtam, hogy na ez én magaménak érzek, és szívesen foglalkoznék emberekkel, és nem is a gyógyítás fele, hanem inkább ugye a megelőzés irányába. Tehát én azt gondolom, hogy azon van több hangsúly, hogy érdemes foglalkozni vele. És mikor leérettségiztem, akkor jött a nagy kérdés, hogy akkor merre. És szerencsére sok egészségügyben dolgozó családtagom van, ismerősök, és akkor hát itt nézegettük, hogy mi is az a szakma, ami engem vonzhat, és mi az, ami fontos lehet.
Tehát a pályaorientáció az odahaza megtörtént.
Igen, így van.
Zsófi, nálad hogyan alakult ki ez a vonzódás?
Hát nálam édesanyukám gyermekápoló, így igazából ő javasolta, vagyis ő vetette föl, hogy mi lenne, ha védőnőnek tanulnék, és hogy utána nézzünk, hogy mi is ez a szakma pontosan, és hát én még ugye gimnázium első osztályában se tudtam, hogy pontosan merre felé, viszont az egészségügyön gondolkoztam, és így jött az, hogy valószínűleg akkor védőnőnek szeretnék tanulni.
Rájöttetek arra, hogy mi ennek a hivatásnak a szépsége?
Hát ennek csak szépsége van. Jó, nyilván vannak negatív élmények, meg most már 10 éve gyakorlom a szakmát, és azért már látom a nehézségeit, de nem tudom, valahogy a segítés az, hogy esetleg a gyerekeknek jobbá tudom tenni az életüknek a kezdetét, vagy azt, hogy olyan felnőttek lesznek, akik tudatosan oda tudnak figyelni az egészségükre. Nekem már ez egy pozitív töltés, egy visszajelzés arra, hogy kicsit az életüket tudtam ez irányba befolyásolni, és lehet, hogy nem fog azért rászokni a dohányzásra, mert a védőnőtől hallotta, hogy ez milyen függőségeket tud kialakítani, milyen betegséget, és az már jó érzéssel tört el, hogy valakin tudtam egy kicsit segíteni.
Neked azon kívül, hogy édesanyád részéről volt egy erőteljes irányítás vagy ráhatás e tekintetben, mi volt az, ami megfogott?
Hát igazából én Budapestre szerettem volna menni, és ott voltam nyílt napon, hogy jobban belelássak így a dolgokba, és ugye így az anyák segítése a gyermekekkel kapcsolatban, illetve hogy ugye kint iskolában tényleg foglalkozzunk a gyermekek egészségével, és ez inkább ez felé húzott, hogy így megelőzésképpen, hogy hogyan tudunk segíteni.
És hogy tapasztalod, jó fölkészítést kapsz az egyetemen erre vonatkozóan?
Igen, szerintem kellő felkészülést kapok, illetve ugye vannak gyakorlataim, ahol jobban belelátok, tudom gyakorolni, hogy mit is kell csinálni, és mit hogyan.
Most is éppen egy ilyen gyakorlati időszakot töltesz itt Kiskunhalason. Hát kívánok hozzá nagyon sok sikert, meg jó tapasztalatot. Kedves hallgatók, egy néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük ismét a Halas Rádió hallgatóit. Péterné Sztanik Nikolettel és Olá Zsófival beszélgetünk. Mindketten védőnők, illetve egyikőjük már, mint hallottuk az előzőbben, 10 éve végzi ezt a hivatást, Zsófi pedig a képzésnek a vége felé jár. Éppen ezért tőled kérdezem, hogy milyen impulzusok értek az egyetemi évek alatt, mit tanultál, vagy mit tanulsz még jelen pillanatban, szakdolgozatod az miről fog majd szólni?
Hát ugye ez a védőnői képzés, ez egy 4 éves képzés, nyelvvizsga is szükséges az elvégzéséhez, hát nagyon vegyes dolgokat tanulunk. A vegyest úgy értem, hogy tényleg az alapoktól kezdve anatómia, élettan, pszichológiát is tanulunk, illetve a későbbi évek folyamán jogot is tanulunk, családjogot, egészségügyi jogot, szóval tényleg nagyon összetett képzés. Az első 2 évben ugye ápolókkal, gyógytornászokkal, illetve szociális munkásokkal együtt tanulunk, utána a másik 2 évben meg inkább már védőnősebb, úgymond ilyen csecsemőtáplálás, csecsemőgondozás, várandós gondozás, ilyesmi óráink vannak.
Mi az, ami legjobban tetszik ezek közül? Vagy nem ezek közül, esetleg amit még nem is említettél meg?
Hát persze, hogy a védőnősebb tantárgyak, most már így 3. évben, illetve 4. évben már sokkal könnyebben megy, mert jobbak, meg kedveltebb tantárgyak, úgymond. Jobban belelátunk, beletanulunk most már.
Orvostan hallgatók között van néhány ilyen mumusnak számító tantárgy. Itt a védőnői képzésben van-e ilyen?
Én őszintén inkább a joggal, amit jobban megkérnek, az nekem nehezebben ment, megy. Az anatómia még az elején, ugye még az elején beleszokni ebbe az egyetemi környezetbe, hogy hogyan is kell az egyetemen tanulni, de utána már könnyebb minden.
1-2 UV után az ember már sokkal lazábban áll hozzá a problémákhoz. Niki, biztos, hogy te is emlékszel még az egyetemi évekre, de nem is arról kérdeznélek, hanem inkább a védőnői hivatásnak a részterületeiről, hogy hát én visszaemlékszem, hogy amikor a gyerekeim még egészen kicsik voltak, akkor megjelent a védőnéni, megkérdeztük, hogy kér-e kávét, az mellett elült 2 óra hosszát, nagyon jól elbeszélgettünk a gyerekkel, vagy találkozott, vagy nem. Én nekem ez tökéletesen megfelelt akkoriban. Lehet, hogy te ezt másként gyakorlod.
Attól szép ez a szakma, hogy mi már a fogantatástól kezdve, tehát a védőnök, onnantól kezdve, hogy megfogan a terhesség, gondozva vannak a kismamák, és úgy tulajdonképpen végig kíséri az egész terhességet, majd a megszületést, és körülbelül ugye az iskoláskor kezdetéig a területi védőnő az, aki gondozza, ellátja nem csak a gyermeket, az édesanyát, vagy akár a szűkebb családi kör, tehát mondjuk akár nagyszülő is bekerülhet a képbe, hogyha mondjuk közös háztartásban élnek, akkor a védőnőnek a kompetenciája kiterjedhet a nővédelemre, a családgondozás ide beletartozik. A területi védőnői munka után, mikor a gyermekek betöltik azt az életkort, hogy iskolába jönnek, akkor jövök a képbe én, az iskola védőnők, innentől kezdve mi gondozzuk a gyerekeket, ugye itt az iskolán belül, illetve vannak olyan területek, főleg faluhelyen, ahol egy védőnő ellát területet is és iskolát is, mert olyan kevés a létszám, hogy teljesen univerzális és egészen a kismamaságtól kezdve végig kíséri a középiskolás évekig, tehát ugye 18 éves kort itt betöltik a gyerekek, akkor innentől kezdve már nem gondozzuk őket.
Jól sejtem, hogy egy szakmáját jól gyakorló, elkötelezett védőnő az azért egy kis település életében meghatározó személy tud lenni?
Abszolút, és olyan jó látni azt, ugye most már az internetnek a varázsa, hogy mindent látunk, és látok olyan kolléganőket, akik faluhelyen voltak, és annyira a munkájából adódóan, a személyiségéből adódóan annyira megszerették az ottaniak, hogy szinte családtagként kezelik, és mindenről mindent tud, jó értelemben, tehát nem ez a pletyka szint, hanem az, hogy nap mint nap találkozik velük, a gondozottak bizalommal fordulnak felük, és pont volt egy olyan kolléganő, aki valami miatt megszűnt az ottani munkaviszonya, és hogy a gondozottak mi mindent megtettek azért, hogy ez a búcsúzás, ez egy emlékezetes dolog legyen, és ez annyira hálás, hogy melyik munkahelyen történik meg ilyen, ahol ennyi szeretetet kap, és visszajelzést, hogy jól csinálod a munkádat.
Zsófi, te milyen védőnő szeretnél lenni? Tudom, hogy nagyon jó, vagy a legjobb, de azon kívül iskola, vagy egy falusi, vagy egy másfajta közösségen belül?
Hát még évelején, mikor alapozó tantárgyaink voltak, akkor még így ugye nem láttam bele a dolgokban, és miután már így úgymond védőnős tantárgyaink lettek, és beszéltek, hogy akkor a területen, illetve ugye az iskolában, ugye mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, én először a terület felé hajlottam, viszont nekem előző évben volt iskolában szintén gyakorlatom, és azóta már inkább az iskola felé is úgymond tekingetek, hogy szívesen vállalnám iskolában is, de szerintem mindkettő nagyon szimpatikus nekem.
Úgy lehet, hogy az egyiket elkezded valameddig gyakorlod, és majd utána váltasz?
Persze, szerintem van rá lehetőség.
Kedves hallgatók, egy pár perc zene következik ismét, és utána folytatjuk majd a hölgyekkel a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, Péter Nisztanik Nikolettel és Olá Zsófival beszélgetünk a védőnői hivatás szépségeiről, meg hát lehet, hogy vannak ennek nehézségei is, eddig ezek még nem nagyon jöttek elő, de hát ha majd az elkövetkezendő percekben. Niki, neked van már tapasztalatod olyan téren is, hogy nem csak a mások gyermekét kell meglátogatnod, meg tanácsot adni vele kapcsolatban, hanem vannak saját gyermekeid is. Milyen a védőnő, amikor ő maga is anyuka?
Hát egy kicsit szakmabeli. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy segítséget adott nekem az, hogy én ezeket a dolgokat már tanultam egy bizonyos szinten, tehát nem okozott problémát, hogy hogyan fogjam meg a gyermekemet, hogy hogyan pelenkázzam meg. Nyilván teljesen más, amikor ott vagyunk gyakorlaton, és ott egy műbaba, és hozzá kell beszélni, hogy jól van kicsikém, most akkor kicserélem a pelenkád, egy kicsit olyan érdekes szituációk szoktak kerekedni, de nyilván ezek már ösztönből jönnek, tehát nem kell figyelmeztetnem magamat, hogy beszéljek a saját gyerekemhez, de viszont egy csomó olyan tapasztalatot begyűjtöttünk a gyakorlatok során, ami hozzásegített ahhoz, hogy problémamentesen tudjam a saját gyerekeim kapcsán ezeket hasznosítani, de vannak, meg voltak olyan helyzetek, ami hiába van meg az ember fejébe, és tudom, hogy mit kell tenni, nem biztos, hogy gyakorlatban azt át tudom ültetni. Akár a szoptatásra gondol az ember, az teljesen más, amikor megtanulja az ember, hogy mit, hogyan kell fogni, és milyen technikával kell mondjuk egy anyatejet fejni. Teljesen más, amikor ott van az ember, és úristen, ez így működik. Vagy például, amikor szobatisztaságra neveljük, akkor ennek is megvan a maga háttere, de minden gyerek más, minden gyerek másképp reagál dolgokra, tehát a két gyerekem között is vannak eltérések, és látom, hogy egyiknél ez bevált, a másiknál akkor más technikákat alkalmazunk, de viszont ez egy annyira jó biztos pont volt nekem, hogy szakmailag nem estem kétségbe. Ettől függetlenül a kolléganőimet, az olyan embereket, akiknek adok a véleményére és számít a véleménye, megkérdeztem például a hozzátáplálásnál, hogy ti mit gondoltok, most mi ezt tanultok, azóta változott, mit javasoltok, és ezek alapján próbáltam egy ilyen egyensúlyt találni, hogy mi az, ami számomra is elfogadható, meg szakmailag is megalapozott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy hasznát vettem az anyaság kapcsán is a szakmámnak.
Megütötte egy gondolat, vagy egy félmondat a fülemet, hogy most jól értettem, a bébinek, amin gyakoroltok, vagy baba, az a műanyagban, ahhoz gügyögtök? Megbeszéltek hozzá?
Abszolút, és tehát vagyok annyira őrült, elvetem őt, hogy én ezt még élvezem is, hogy eljátsszuk, vagy például a szituációs feladatok, amikor óvodást kell játszani, és a védőnéni gyakorolja, hogy hogyan tart egészségnevelést, és akkor mi ott játszunk, meg dobáljuk a játékot, és ezek szerintem ettől is jó ez a szakma, hogy ebből áll a tanulás, mert tényleg ilyen éles helyzetek elé állítjuk szegény tanulókat, meg osztálytársakat, és hogyha ezek rögzülnek, akkor de vizsgán is kérik egyébként azt, hogy figyelj már, hát megfogtad ezt a szerencsétlen gyereket, és hozzá se szóltál. Nyilván ott van egy igazi baba, akkor jön automatikusan, de például vizsgán is akkor tényleg kezet kell mossak. Hát persze, attól, hogy ez egy műbaba, szokni kell maga azokat a meneteket, hogy a valóságban ezen ne kelljen gondolkodni, nem jöjjön automatikusan.
Zsófi, neked hogy mennek ezek a dolgok? Jól veszed az akadályokat? Ügyögés megy már?
Igen, a gügyögés jól megy. Főleg, hogy most a nővéremnek született egy gyermeke, így tényleg otthon is tudtam én is jobban gyakorolni ezeket a védőnői dolgokat.
Van, hogy a kis lurkók fölülírják az egész hivatást, és kizökkentenek benneteket a rutinból, vagy a tudományból?
Hogyne, főleg a fegyelmezés kapcsán, tehát ez a nyugodt vagyok, és szépen beszélek a gyerekkel. Na ez nálam mondjuk nem mindig történik meg, tehát nekem is vannak nehezebb napjaim, meg kevesebb türelmem, és akkor nyilván az ember tudja, hogy hogyan kellene valamit lereagálni, de van úgy, hogy az embernél elszakad a cérna, és akkor ne haragudjatok, anya egy kicsit most hangosabb volt, vagy ezt nem akartam mondani, de nyilván, hogyha mi tudunk bocsánatot kérni akár a gyerekektől is, és elmondani, hogy figyelj, anya most fáradt, és azért mondtam neked ezt, akkor ők is látják, hogy mi nem vagyunk félistenek, emberből vagyunk, és mi is szoktunk hibázni, és elismerem, hogyha hibáztam, mert ők is ebből fognak tanulni. Tehát vannak helyzetek, ami hiába ott a szakma, vagy a tudás mögötte, azért vannak olyan helyzetek, hogy nem mindig vagyunk a helyzet magaslatán.
Zsófi, szerinted milyen emberi tulajdonság, ami elengedhetetlenül szükséges ehhez a hivatáshoz?
A segítőkészség, empátia, és hát a elhivatottság mindenképp.
Akkor nem is egy, hanem rögtön három.
Igen.
Lehet ezeket fejleszteni, vagy inkább ezzel együtt születik az ember, és utána kezdi ezt a hivatást megkedvelni?
Szerintem úgy az évek alatt lehet fejleszteni, de persze... Szerintem leginkább ezt a hivatást tipikus az ilyen emberek vállalják. Én úgy gondolom, hogy én még nem nagyon találkoztam olyan emberrel, aki úgy jött volna, nincs is olyan ismerősöm, aki úgy vállalja, hogy védőnő, hogy benne nincsenek meg ezek.
Hol vannak ennek a hivatásnak a nehéz pontjai? Tehát amikor valaki azt mondja 10 év után, 15 év után, hogy köszönöm, ebből elég volt. Van egyáltalán ilyen része ennek?
Én is csak iskolában dolgoztam, ezért nekem talán egy-kettő olyan negatív élményem volt, ami nem jó visszaemlékezni rá, de ez nem tántorít el a szakmámtól, sőt, inkább még jobban fölhergel, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy igenis nekem itt a helyem, és én azért vagyok itt, hogy segítsek. Mert lehet, hogy valakinek pont én leszek az az egy ember, aki azt mondja, hogy már pedig most ebből a helyzetből ki kell mászni, és én itt vagyok, és segítek. A terület, ott az már egy kicsit más. Nyilván a területi kolléganők tudnának erről mesélni, hogy vannak olyan családok, olyan helyzetek, nyilván ami akár a szociális körülmények, az anyagi háttér miatt nehezebb egy kicsit, és biztos, hogy amikor az ember nem tud segíteni, mert az már a szakmájának a csúcsa és a határait kellene átlépnie ahhoz, hogy tudjon segíteni, vagy akár a magánéleti dolgai rámennének arra, hogy ebbe belefoljon, akkor az nehéz. De én azt gondolom, hogyha van egy olyan közösség, egy olyan munkakör, ahol ezeket meg tudjuk beszélni, egymást tudjuk támogatni, akkor ez nem fog eltántorítani a szakmánktól.
Kedves hallgatók, ismét egy néhány perces zene következik, és utána fogjuk a beszélgetést folytatni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszönjük szeretettel a Halas Rádió hallgatóit. Két fiatal védőnővel beszélgetünk, és most egy olyan területről váltunk majd egymással néhány szót, ami igazából arról szól, hogy egy család életében mikor jelenik meg először a védőnő, vagy lehet, hogy nem is a védőnő jelenik meg, hanem egy anyuka keresi fel a védőnőt. Hogy van ez, Zsófi?
Ugye, ahogy Niki is mondta, hogy már a fogantatástól kezdve foglalkozunk a várandóssal, általában az anyuka szokta felkeresni a védőnőt a tanácsadóban, ami utána a védőnő úgymond nyilvántartásba veszi, ugye onnantól kezdve megkezdődik a gondozás, eljárunk az anyukához, meglátogatjuk, segítünk neki, tanácsot adunk, majd ugye miután megszületik az újszülött, utána az első 6 hétben hetente egyszer megyünk ki, és utána pedig havonta egyszer megyünk, és különbözőféle tanácsokkal látjuk el őket, mind ugye az öltöztetés, pelenkázás, fürdetés, bármivel, amivel kapcsolatban az anyukának kérdése van, ugye később a hozzátáplálás.
Van ez az érzékeny terület minden családban, én is visszaemlékszem rá, hogy feleségemmel nagy kérdésünk volt, hogy ez a cumi, ez egy hozzátartozó tartozék a gyerekeinkhez, vagy elhagyható, vagy mi szoktatjuk őket rá, vagy ők igénylik. Ez hogy van, Zsófi?
Többféle vélemény is van ezzel kapcsolatban. Többen mondják, hogy ugye a beszéd fejlődésében akadályozza, fogak rosszul fejlődnek, de viszont ugye a gyermeknek ez úgymond egyféle megnyugtatást ad. Hát elaltatáshoz ugye többen is szokták, de viszont van, aki tényleg csak az elaltatáshoz, nem úgy, hogyha beledugja, és akkor ott is marad egész nap a szájába, vagy de változó vélemények vannak, hogy ez rossz-e, vagy jó-e a gyermeknek.
Vannak tipikus, szinte minden család életében előjövő kérdések, amivel foglalkozni kell?
Igen, vannak, és megosztó a vélemény, ugyanis hát például a hozzátáplálást tudnám mondani, hogy akkor mivel is kezdjük, hogyan is kezdjük ezt.
Ez a területi védőnőknek a izgalmas világa. Az iskola védőnőknél hogyan alakul ez a dolog?
Mikor a gyerekek iskolába kerülnek, ugye általában 6-7 éves korban, akkor iskola védőnökének az a feladatunk, hogy a szűrővizsgálatokat elvégezzük. Ez azt jelenti, hogy nekünk kötelező a páros osztályoknak a szűrővizsgálata, ami egy ilyen testsúly, testmagasságmérés, vérnyomás, látás-hallás vizsgálat, mozgásszervi eltéréseket szűrünk ki. Bármilyen elváltozást mi látunk, akár a bőrén, vagy látunk, hallunk beszédhibát, tehát bármi, ami nekünk okot ad arra, hogy tovább irányítsuk szakember felé, tehát ugye mi kiszűrjük, ami nem a normális kategóriába sorolható, és tovább irányítjuk az orvos segítségével, szemészetre, ortopédiára, pszichológushoz, tehát mikor mi az aktuális, nem az a feladat, hogy ezeket felismerjük. Ide tartozik még a védőoltások is, ugye 6.-7. osztályba kapnak kötelező védőoltást a gyerekek. Ezek ismétlő oltások, tehát amiket már csecsemőkorban megkaptak, ez az emlékeztető oltása. Ezeknek a megszervezése, ami feladatunk, a lebonyolítás, utána a dokumentáció, jelentéskészítés. A fejtetvesség szintén feladatunk az, hogy negyed évente az egész iskolát nekünk meg kell nézni. A diákokat, hogy találunk-e valamilyen oda nem illő bogarat.
Ó, de gyönyörűen mondtad.
Illetve egészségnevelést végzünk, ami azt jelenti, hogy amennyi kapacitása van az iskolának, és amennyi lehetőséget kap a védőn arra, hogy egy-egy órát elkérjen, és egészségnevelés címszóval tartsak korosztályoknak különböző típusú órákat. Nyilván én ezt a részét nagyon szeretem, és az a jó, hogyha én 2-3-szor is be tudok menni egy osztályhoz, vagy esetleg igény van rá, akkor még többször is, de egy évben egy osztályhoz mindenképpen be szoktam menni, megvan, hogy melyik korosztálynak miket szoktam tartani. Ugye nyilván a témák is egyre komolyabbak, ahogy a gyerekek is egyre nagyobbak, más-más téma kerül előtérbe, és én nagyon szeretem a szemléltető eszközöket, tehát én beviszek maketteket, olyan dolgokat, amiket készhez tudnak venni, vagy akár nagyon jó okostányért kapott például a védőnői szolgálat egy pályázat kapcsán, amit gyerekek meg tudnak csinálni maguk egy reggelit, egy ebédet, és akkor ott látják, hogy tényleg azon a tányéron minek kell lennie, milyen lehetőségek vannak. Ezeket nagyon szokták élvezni a gyerekek. Vannak olyan tanulók, akiknek krónikus betegségük van, például cukorbeteg, aszmás, gerinc problémája van, stb. Őket pedig nekünk fokozottabban kell gondozni, tehát többször kell velük találkozni, tanácsot adni, netán túlsúlyos, akkor akár személyre szabottan, hogyha a tanuló is lelkes és igényli a mi munkánkat, akkor velük lehet akár egy ilyen diétás tanácsadást végezni, egy ilyen kis nyomonkövetést, mozgásra ösztönzést, tehát bármi, ami védőnői szakmából adódhat, vagy akár egészségnapokon részt venni, megszervezni. Tehát nagyon sokrétű az iskolásoknak a feladata.
Sok szó esett már a gyerekekről, de a szülőkről is egy rövid gondolat erejéig azért emlékezzünk meg. Hogyan tapasztaljátok, hogy mennyire fölkészültek a mai szülők a gyermek fogadására, nevelésére, útnak indítására? Vagy azt is kérdezhetném, hogy sok helyen kell érzékenyen, de határozottan közbelépnetek?
Én már az elején kezdeném, hogy pont a Zsófival beszéltük itt a gyakorlat kapcsán, hogy én például a diplomamunkámat az optimális családtervezésről írtam. Én azt gondolom, hogy ha már a legelején készülünk arra, hogy én szeretnék gyermeket vállalni, és a párom is, és megteszek mindent azért, hogy egy egészséges, minél egészségesebb gyermekem szülessen, akkor az már egy jó kezdet arra, hogy későbbiekben milyenné válik az én gyermekem. Tehát nyilván azt szeretném, hogy mag egészséges legyen, és izmos, és erős, és ne legyen sose beteg. És szerintem itt kezdődik az, amit nagyon sokan kicsit félváról vesznek. A védőnők tudnak segíteni abban, hogyha egy pár elhatározza, hogy kisbabát vállal, akkor tudunk segíteni abban, hogy jó, akkor milyen irányba kell elindulni, mi az, amit érdemes fogyasztani, mi az, amit abba kell hagyni, esetleg olyanok a munkakörülmények, hogy úristen, ezt azonnal félretenni, mert ez biztos, hogy nem lesz jótékony hatással például a fogantatásra, mert ezeken megelőzhetünk betegségeket, vagy vetéléseket, mert teszem azt, olyan helyen dolgozik apuka, hogy vegyszerekkel, és ezek mind kihatással vannak az ő szervezetére, és már egy ilyen sérült sejtállományt ad át az édesanyjának, akkor nem biztos, hogy az a terhesség az egy normál terhesség lesz. Én azt tapasztalom, hogy a szülők egyre többet keresnek fel minket azzal kapcsolatosan, hogy visszajelezzenek, például a gyerekkel kapcsolatosan, ha küldtük valamilyen vizsgálatra, akkor akár e-mailbe elküldik a leletet, én már nagyon tudok örülni, bejönnek a rendelőbe, fölhívnak, és én szeretném ösztönözni a szülőket, hogy ezeket bátran tegyék, mert meg nekünk ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy tudjuk, hogy a gyerekkel történnek pozitív irányba fejlődések.
Hát azt hiszem, hogy itt még lehetne folytatni egészen hosszú időn keresztül ezt a beszélgetést, de az időnk lejárt. Megköszönöm mindkettőtöknek, hogy elfogadtátok a fölkérést erre a beszélgetésre, és köszönöm mindazt, amit megosztottatok. Zsófi, neked nagyon sok sikert kívánok a maradék tanulmányaidhoz, meg az előtted álló, hát remélhetőleg szépen ívelő karrierhez, életpályához. Hallgatóktól is elbúcsúzunk, további szép napot, jó rádióhallgatást, viszonthallásra!